Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mong Attila, vendégünk pedig a stúdióban Fóris György, a Brux Info szakértője, a telefonszámunk 483-2626. Jó estét kívánunk!
Jó estét kívánunk!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Néhány héttel ezelőtt az uniós tagállamok Lisszabonban elfogadták az úgynevezett reformszerződést, amely az immár 27 tagú Európai Unió működését alakítja át. Volt már erre kísérlet, akkor alkotmányos szerződésnek hívták, és két tagállam, Franciaország és Hollandia népszavazáson utasította el, és gyakorlatilag azóta az Európai Unió azzal küzdött, hogy ezt a problémát hogyan oldja meg. Mennyiben változtatja meg az unió életét ez a reform szerint? Mit érezhet ebből egy átlag európai állampolgár?
Amikor sorba akarjuk venni az eredményeket, akkor én a magam részéről szeretnék egy lépést hátrébb lépni, és megmutatni azt a körülményt, amiben ez az egész hat. Mint a klasszikus diák, aki inkább Mátyás királyról beszél, létenek, most oka van. Mondok néhány konkrét példát. Azt hiszem mindannyian emlékszünk még egy-két évvel ezelőtt a pánikra, amikor Európát elárasztotta a kínai textil, a nagyon olcsó kínai áru, és bizony nagy gond volt vele, hogy csődbe mennek európai cégek. Tulajdonképpen ez a lisszaboni folyamaton néven emlegetett globalizációs vagy versenykihívási probléma. Megjelennek olyan versenytársak a piacon, akik adott esetben 14 órán, egy héten, adott esetben hétvégén is dolgoznak, akiknek nincsenek munkavédelmi előírásaik, és aztán megjelenik az az elegáns európai brand, ahol egyébként 5 hét szabadságra mennek az emberek, esetleg csak 35 órán dolgoznak egy héten, és tele vannak mindenféle szociális vívmánnyal, hihetetlen mások a költségadottságok. Tessék, egy probléma meg kell oldani. Mondok mást. Az, hogy megbolondult az időjárás, ezt mindannyian látjuk. Az, hogy megbolondult mondjuk a olajpiac, azt már akinek autója van, látja, egyébként pedig olvasok az újságban. Az, hogy időnként megbolondulnak, most fogalmazunk így az oroszok, összevesznek valamelyik szomszédukkal, elzárják a csapot, és ezért nem ér ide az energia. Ezt megint vagy észleljük, vagy olvassuk, de mindenképpen aggasztó.
Tehát magyarul ezekre a problémákra az Európai Unió milyen válaszokat talál, mennyire gyorsan találja meg ezeket a válaszokat, ezen múlik mondjuk egy ilyen szerződés.
Nagyon hosszú ez a lista. Nyilván nem fogunk most végigmenni rajta, mondhatnám az előregedést, meg egy sor egyéb más tényezőt. Felmerült már évekkel ezelőtt azt, hogy az Európai Uniónak hatékonyabban kellene fellépnie egy csomó olyan problémával, ami meghatározza az életét. Felmerült, hogy azzal, hogy bővül, a működőképességén valahogy javítania kellene, mert egyre inkább elnehet. Én nagyon jól emlékszem, hogy amikor 2001-ben először ült össze, akkor még 25 ország állam és kormányfője, ami vezetőink, akkor meghívottak voltak. Először döbbentek rá az akkori 15-ök, hogyha együtt vannak mindannyian, és végigbeszélnek egy napi rendet, akkor azzal, hogy minden kormányfő 3 percig beszél, el is ment a délelőtt. Tehát hirtelen rájöttek, hogy itt van egy nagyon...
Sokan még vitáról nem is beszéltünk.
Nem is beszéltünk, tehát nem volt eszmecsere, hogy itt azért bajok lesznek. Tehát a működőképességgel is csinálni kell valamit. És akkor a harmadik, hogy a működőképességgel összefüggésben a demokratikus feltételrendszer is azért változik azzal, hogy bővül az unió. Most két tételre utalnék csak. Az egyik, változnak a szavazati arányok. Sok kis ország csatlakozott az Unióhoz, nekik mesterségesen felerősített szavazati súlyuk van. Létrejöhetett volna az, hogy a kis országok koalíciója leszavaz egy olyan ország koalíciót, hogy közben a népesség súly az kisebb ott, ahol most nyertek a szavazáson. A másik pedig az, hogy évtizedeken keresztül az egész európai közösség, akkor még vagy közös piac története egy ilyen politikai eliti játék volt, és az emberek megszavazták a kormányt, aztán rájuk visznek, hogy csinálják, amit akarnak. Ma már ez nem így van, tehát információs társadalomban élünk, információs korszakban élünk, az emberek mindent megtudnak, és egyre inkább most már kíváncsiak is bele is akarnak szólni. Magyarul van egy demokratikus deficit arra, hogy több mindenben meg kell az embereket kérdezni, szeretnek több mindenben beleszólni, vagy a parlamentjükön keresztül, vagy közvetlenül, ezt is rendezni kellett. Na most már is van egy csomagunk.
Tehát demokrácia, hatékonyság, átláthatóság, működőképesség, ezekre választ ad ez a reformszerződés, amit most Szabonban elfogadta?
Nagyon jó választ adott erre, vagyis hát nem adott nagyon jó választ, de viszonylag elfogadható választ adott erre az a bizonyos alkotmányos szerződés, ami megbukott 2 évvel ezelőtt. De itt megint visszalépnék még 2-vel, mert tulajdonképpen ez a felismerés már megtörtént a évtized elején. Alig, hogy aláírták a nizzai szerződést, ami akkor azért volt fontos, mert azt tette lehetővé a bővítést, akkor kijelöltek bizonyos szabályokat, ami mellett már be lehetett fogadni újabb tagokat, de már akkor látni lehetett, hogy ezekkel a problémákkal nem tud megküzdeni önmagában az a nézés. 2001-ben Laekenben, ez Brüsszel mellett van, tulajdonképpen Brüsszel pereme, volt egy csúcs találkozó, és ott már megfogalmazták, hogy tenni kéne valamit. Át kellene gondolni, hogy merre megyünk, mire akarjuk ezt az egészet használni, és tud-e ez így működni. Tulajdonképpen ezeket a kihívásokat végig gondolták, és arra válaszul az alkotmányos szerződés, amit hát végül is sikerült kihordani 2004-ig, egy koherens szövegbe összerakva megpróbált ezekre a problémákra válaszolni, egyszerűsítette a döntéshozást, javította a szavazási mechanizmust, bevezette ezt a többségi, kettős többségi szavazati rendszert. Egy sor vonatkozásban próbált demokratikus eszközöket vont be, lehetővé tette, hogy a parlamentek adott esetben a tagországi nemzeti parlamentek megállítsanak európai törvényhozást, hogyha túl sokan emelik fel a kezüket ellene, meg hasonló dolgokat vezetett be.
És ezeket megismétli a reformszerződés, vagy gyakorlatilag a lényegi részét átveszi
itt van a
trükk. Az alkotmányból?
Az alkotmányos szerződés megbukott azért, mert azzal, hogy az akkori alkotótyái, mindenekelőtt Giscard d'Estaing, aki az elnöke volt az ezt fogalmazó konventnek, kierőszakoltan, ezt hívják alkotmánynak, és hogy ennek még nagyobb nyomatékot adjanak, egy csomó olyan szimbólumot is belevettek kötelező szerződéses tételként az anyagba, ami kifejezetten egy ilyen alkotmányos jelleget ad, európai himnusz, európai zászlót, egy sor dolgot, ami tulajdonképpen valahol vindikálja egy nemzeti föderációnak minimálisan az érzetét. Ez túlhaladt azon a tűrő képességen és azon a küszöbön, amit bizonyos országok, bizonyos politikai körei, és ott esetben közvéleménye is el tudott fogadni. Jól lehet, azt tegyük hozzá, talán erre mi később visszatérünk, azért a népszavazáson nem emiatt bukott meg.
Főleg belpolitikai jogok is közrejátszottak, de ezek is közrejátszottak.
De ez valahol már benne volt. Minden esetre most utóbb a fontosabbik szempont, mert amikor kiderült, hogy akármilyen ok miatt is, mondom még egyszer, erről még beszélhetünk, megbukott az alkotmányos szerződés, akkor azt tudták a politikusok, hogyha újra neki akarnak futni, akkor valahol át kell csomagolni az egészet. És sokak szerint tulajdonképpen a reformszerződés és az alkotmányszerződés között nem tartalmi különbség van, hanem a lényegi tartalom újra pozícionálásáról van csak szó. Lehántották, lehámozták róla ezeket az alkotmányos jegyeket, most már nem is hívják alkotmánynak, nincsen közös himnusz, nincsen közös zászló, de viszont a lényegi, a bizonyos hatékonyságot, működőképességet, demokratikusságot segítő elemeknek egy elsőprő többsége, 90%-a megmaradt.
Vendégünk a stúdióban Forrás György, a Brooks Info, után folytatjuk.